Újra köszöntelek titeket az apostol köszöntésével, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hagyjuk meg fejünket, imádkozzunk. Milyen jó hír az Úrunk Jézus, hogy nálad valóban minden kész. Az egész új föld és új ég, az egész örök élet teljes egészében kész van, ott van nálad, te már látod, bepillantást adtál János apostolnak is, hogy valamit írjon le róla nekünk, és akkor jön el, amikor te is eljössz. Akkor jelenik meg dicsőségben, amikor te jelensz meg dicsőségben, és akkor mi is dicsőségben fogunk megjelenni, mint Isten fiai. Milyen óriási üzenet az, milyen nagy reménységet ad, és valóban kitartásra és álhatatosságra buzdít bennünket. Köszönjük, Úrunk Jézus, ezt a bizonyosságot. Köszönjük, hogy minden kész van nálad, és már a miénk, akkor is, ha még nem kaptuk meg, ha benned hiszünk. De Úrunk Jézus, olyan nehezen értjük meg, hogy mit jelent benned hinni, neked hinni, hitből élni. És köszönjük, hogy a mai napon arról is kapunk tanítást, arról kapunk kijelentést. Kérjük, segíts nekünk a te szent lelked által, hogy meg is érthessük hozzánk szóló üzenetedet, és meg is valósíthassuk azt, amit te kérsz és kívánsz tőlünk. Ámen. Folytatjuk a római levelet, és ugye a római levél központi üzenete, központi gondolata az az, hogy az igaz ember hitből él. Ennyi elég, ennyit kell tudni, a többit csak magyarázat. Az igaz ember hitből él. Ennyi az egész. A Pál apostol először két és fél fejezeten keresztül először bebizonyítja, megmutatja, hogy a hit nélküli ember mennyire hamis és nem igaz. Mennyire hűtlen és nem hűséges. Akár ismeri az Isten igéjét, akár nem. Ugye ez az első két és fél fejezetnek a lesújtó üzenete, hogy nem számít az, hogy mennyit tudok a Bibliáról, ha nincs hitem. Nem számít, hogy hányszor járok istentiszteletre ifibe, ha nincs hitem. És utána jön 4., 5., 6. fejezet. A 4. fejezetben Pál apostol először Ábrahám példája alapján megmutatja, hogy van biblikus alapa annak, hogy aki hisz, az igaz ember. Erről fogunk mindjárt beszélni, de ez a 4. fejezet. Utána az 5. fejezetben Pál apostol arról beszél, hogy az Úr Jézus mit tett, mert ugye nem akármit kell hinni, az igaz ember abból a hitből él, amit a feltámadott Jézus Krisztusba vesz. Az az igaz hit, amiből az igaz ember él. Ezért tudni kell, hogy mit tett az Úr Jézus Krisztus. És erről Pál apostol a római levélben egy fejezetet írt, arról próbáltam tegnap néhány dolgot elmondani, és tudom, hogy valami nehéz. 13 év a missziói pálya, vagy 15 a missziói pályán töltött év után még mindig nekem azt kell mondanom, hogy még mindig nem fogtam föl az egészet, hogy Jézus mit csinált, mit történt, miről szól az az egész. Szerintem tegnap érezhető is volt, hogy még mindig nem tudom megmagyarázni úgy, hogy kellene. És az nem azért van, mert nem ismerem a teológiát. Ismerem a teológiát. Csak az a gond a teológiával, a nyugati református teológiával, hogy a Bibliához képest ez egy fél csontváz. Tehát igaz, ami ott van, csak hiányos. vagy talán úgy kellene mondani, hogy amit tanultam, ami benne van a legtöbb könyvben, ami próbálja összefoglalni a keresztény hitnek a lényegét, az olyan, mint az ementári. Sajt, de arányokban több a lyuk, mint a sajt. Attól még finom, ugye, de hiányos. És nekem, mint tanító, illetve nekem, mint hívő ember, nem az a dolgom, hogy a teológiát értsem. És nem az a dolgom, hogy az ementálit adjam tovább. Nekem a Bibliát kell értenem. Abban segít az istentisztelet, a prédikáció, abban segítenek a teológiai könyvek, de nem azt akarom megérteni, hanem az igét akarom megérteni. Ezért mindig ebből indulok ki. És mindig erre térek vissza. Ha elhangzik egy prédikáció, előttem legyen az ige. Megnézem, hogy a lelkész mit csinál. Az igét magyarázza-e, vagy pedig kiragad egy szót a szövegből, és a szót kezdi magyarázni a teológia alapján. És ha az utolsó dolog történik, akkor újra megkaptam azt a fél csontvázat, ami nem baj, tök jó, de ugye 5-10 év után, amikor az ember már lerágta a fél csontvázat, megkezdi unni a lerágott csontot. És ha az ember akkor megáll, azt mondja, hogy nincs több a Bibliában, akkor csalódni fog. Csalódni fog a hitben, csalódni fog az egyházban. De az ember rájön arra, hogy mi minden van még benne az igében, amiről sajnos nem beszélünk, aminek utána kell járni, amikor egyik lelkész barátom rájött arra, hogy nem elég a német nyelvtudás. Nagyon jó, hogy tud németül és tud német teológiai könyveket olvasni, de sok minden csak angolul van meg, és a gyülekezeti munka mellett azt határozta el, hogy angolul is fog tanulni, mert sok mindenből lemaradt. Ő ugyanabból az elvből indul ki, mint én. A Bibliát akarja megmagyarázni, és rájön arra, hogy amit ő olvasni tud, az sokszor egy darabig segítség, az út feléig segítség, de maradnak kérdések. És addig nem nyugszik meg, amíg meg nem tudja, hogy van-e válasz, és ha van válasz, akkor mi a válasz. Tehát ez egy hozzáállás, ezt meg kell tanulni. Ez az alapja az egésznek. És ezért követtem el tegnap azt a, azt az előadást, aminek a neve hivatalosan a teológiában objektív szoteriológia. Tehát magyarul én nem akarok semmi másról beszélni, csak arról, hogy mit csinált Krisztus. És utána ugye a csoportos beszélgetésre hagytam a feldolgozást. Akkor ez mit jelent? És mi volt az eredmény? Ugye majdnem minden csoportban ugyanaz volt az eredmény. Több volt a kérdés, mint a válasz. És testvérek, ez a cél. Amíg a hívő emberben több a válasz, több a kérdés, mint a válasz, addig jó. És ha az ember a Bibliában keresi a választ, tök jó. Amikor a hívő emberben több a válasz, mint a kérdés, akkor vigyázni kell. Mert ha az én fejemben belefér Isten teljes kijelentése, akkor gond van. Akkor óriási nagy gond van, ha 12, vagy 24, vagy 36 pontban össze tudom foglalni a Bibliát, és ennyi van, nincs több, akkor Isten van a belső zsebemben, és kész. És akkor veszem elő, amikor a 36. pontot akarom bebizonyítani, azt nem is teszem, mert én már tudom az Istent. És ugye ez pont az a probléma, ami ellen Pál apostol írja a római levelet. Hogy pont ez a probléma, ha az ember azt gondolja, hogy én már tudom az Istent, összefoglaltam, itt van előttem, és utána már nem Istennel foglalkozom, mert nem kell Istennel foglalkozni. Eltűnik a kívánság az életemből, hogy vajon mit akar az Isten, mit mond az Isten, mi van még, hogy megelégszem azzal a néhány ponttal, amit megértettem, csak ennyi van. És ha csak ennyi van, akkor mellettem rengeteg idő maradt más dolgokra. És akkor ezek a más dolgok egyre több időt fognak felemészteni, és mivel ugyan, én tudom az Isten 36 pontban, elég nagy a veszélye, hogy a végén már nem is foglalkozom azzal, hogy Isten vagy, amit akar, mert én már tudom. Tehát ezért egy dolog, fontos dolog, maradjatok kíváncsiak, és újra mondom, amíg több a kérdés, mint a válasz, addig jó. Ha már mindent tudtok, akkor szóljatok egy lelkésznek, hogy van egy probléma, mindent tudok. Tudsz segíteni? És remélem, hogy tud segíteni. Jó, akkor a hatodik fejezet az, ami ma fontos lenne, amikor Pál apostol ugye visszakapcsolja a hitet Krisztus váltság művéhez. Jó, ha ez úgy van, hogy Krisztus meghalt és feltámadott, akkor ennek mi a következménye? És erről fogok néhány dolgot mondani majd, de először ugye vissza kell térni Ábrám példájához. Mert a római levélben Ábrám nagyon központi helyen szerepel, hogy ez a példa. És aki olvasta délelőtt az ajánlott olvasmányt, tudja, hogy miről van szó? A biztonság kedvéért 1 Mózes 15-ből hadd olvassunk néhány verset. 1 Mózes 15, ugye erre utal, azt idézi Pál apostol a Róma 4-ben. És Ábrám életútjának a közepén vagyunk akkor nagyjából. Egy nagyon érdekes történet. Isten szól Ábrámnak, hogy adok neked földet. És Ábrám meg. Aztán ugye Lót elkavarodik, Szodomába költözik, aztán Lót fogságba esik, aztán Ábrám megszabadítja Lótot. A 10 év alatt, amikor Ábrám a ígéret földjein van, elég gazdag lett. És van egy kis probléma, mert Isten azt ígérte, hogy a földet Ábrámnak fogja adni. Ábrám úgymond mindent elért, amit el tudott volna érni az ígéret földjein, csak egy bibi van, nincs utód, nincs gyerek. És Ábrám akkor kétségbe esik, 15. fejezet, 1 Mózes 15 az eleje. Ezek után, az események után így szólt az Úr Ábrámhoz látomásban. Ne félj, Ábrám, én vagyok a pajzsod, jutalmad igen bőséges. De Ábrám ezt mondta, ó, Uram, Uram, mit adhatsz nekem? Hiszen gyermektelen vagyok, és házamat a damaszkuszi Eliézer örökli. Nem adtál nekem utódot, mondta Ábrám, ezért a házamnál született szolga lesz az örökösöm. Ekkor így szólt hozzá az Úr, nem ő lesz az örökösöd, hanem az lesz az örökösöd, aki tőled fog származni. Azután kivezette az Úr, és azt mondta, tekints föl az égre, és számold meg a csillagokat, ha meg tudod számolni. Azt mondta neki, ennyi utódod lesz. Ábrám hitt az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta el őt. Ugye, ez itt a központi üzenet, amire Pál apostol is utal a Róma 4-ben. Mi történik? Isten valamit ígér Ábrámnak. Földet, tiéd lesz. Hát, van, föld van elég. Csak Ábrámban feszül a kérdés, hogy hogy az az enyém lesz, illetve az én családomban marad az ígéret földje. Nincs is gyereke. Tehát egy külföldire száll az én vagyonom, a általánosan elfogadott jogszabályok alapján. Ha nincs gyerek, akkor a legidősebb, a vezető rabszolga örökli az egészet. És akkor ugye más ágra száll az egész, a családból kikerül az örökség, akkor hogy az enyém lesz? És akkor ugye Isten utódot ígér Ábrámnak. És nem is egyet. Azt mondja, gyere ki, nézd meg. Látod? Igen. Mennyi? Sok. Meg tudod számlálni? Nem. Na, annyi utódod lesz. Annyi? Annyi. Tehát Isten valamit ígér, ami nincs. Isten valamit ígér, ami logikátlan. Mert eddig ugye nem jött össze a gyerek. És nem hiszem, hogy nem próbálták volna. Olyan házas emberek voltak. De nem történt semmi. És ugye Pál apostol még hozzáteszi, hogy Ábrahám tudta, hogy mi van az ő testével, és mi van a felesége testével. Elképzelhetetlen, hogy az ő kapcsolatukból természetes úton egy gyerek szülessen. Eddig sem történt, már elmúltak, szerintem 70-en túl vannak már akkor, vagy 75-ön is túl vannak már. Tehát emberileg nem lehet. De ha te mondod, Uram, majd ugye ez Ábrahám reakciója a kijelentésre, én nem vagyok képes rá, de ha te mondod, biztos így lesz. Ábrahám hitt az Úrnak, elfogadta az ígéretet, komolyan vette az ígéretet, átalakította a gondolkodását Isten kijelentése alapján, és az elég volt ahhoz, hogy Isten őt igaznak fogadja el. Igaz, héberül szadik, az azt jelenti, az az ember, akinek a kapcsolata Istennel teljesen rendben van. Semmi probléma nincsen. És akkor ugye tudjuk, hogy mi történik még utána, valaki bekavar. Ki kavar bele a történetbe? Ugye Sára. Nagyon érdekes, hogy Mózes első könyvében, bár ugye az általánosan elfogadott elmélet az, hogy patriarchális kultúra és az asszonyoknak nem is volt szavuk, sem joguk, tehát semmiben nem tudtak beleszólni, meg mit tudom én, milyen szolgaságban éltek. Érdekes, hogy Mózes első könyvében általában az asszonyok viszik a prímet. Állandóan az asszonyok irányítják a férjeket. Ugye ez nagyon régen volt, tehát ugye azt már kinőttük, ugye evolúcióval. De régebben volt olyan, hogy a feleség irányította a férjet. Éva irányította Ádám. Sára irányította Abrám. Ugye Isten azt ígérte, hogy lesz gyerek? Igen. Van egy ötletem. Van itt ez a fiatal leányzó, tudod? Hát abból ugye az én, az enyém ez a leányzó, neked adom, akkor neked mi a feleséged, nekem ugye a birtokom, a rabszolgám, tehát ha ebből a kapcsolatból gyerek lesz, az a tiéd is, meg az enyém is. Hát, ugye szépen megoldottuk. És biztos vagyok benne, hogy nem volt kivetni való Hágárban, mert ugye Ábrám bele is ment a játékba. De nem Ábrám találta ki, ugye újra? Nem Ábrám találta ki. És ugye következő Izsák története, ki irányítja ott az eseményeket? Hát nem Rebekka? Nem Rebekkától származik az ötlet, hogy hát Isten ígért valamit, de van egy ötletem. Majd megoldjuk. Aztán ugye Jákobnak mennyi baja volt a négy feleségével. És az az érdekes, hogy ez csak Mózes első könyvében van. Mert ugye a második könyvben Mózes viszi a prímet, és ott is van egy asszony, ugye a társaságban, Miriam, de ő már teljesen más szerepet játszik. De az első könyvben ezek az asszonyok állandóan beleszólnak. Hogy a hívő férfi igyekszik azt csinálni, amit Isten mond, a feleségnek meg van ötletei. De állandóan. És Tehát most nem azért mondom, hogy ugye mindenki most rosszat gondoljon a barátnőjéről, feleségéről, vagy akár bármilyen nőről, nem azért, csak érdekes, hogy mindig ez történik Mózes első könyvében. Tessék, hogy?
Nem,
egyáltalán nem. Egyáltalán nem. Csak mondjad. Jó, tehát... Jó, persze, tehát ez nem menti fel a férfiakat, csak azt mondom, hogy érdekes, hogy régebben volt olyan. Tehát ez egy figyelmeztetés a férfiaknak. Tehát ez nem... Nem akarom menteni a mundérbecsületét, de ennek az üzenete... Nem, de teljesen komolyan. Tehát ennek az üzenete nem az, hogy minden baj a nőktől származik. Mert ugye a megoldás... Ez teljesen komoly, ez teológia. A megoldás úgy jön a világra, hogy a nő csinálja férfi nélkül. A megoldás, a megváltó asszonytól születik, és a férfinak abban nincs beleszólása. Ugye ezért volt a körülmetélés is. Jön a Mesiás, jön az ígért gyerek, de férfi közreműködése nélkül. Tehát a férfiak gondolják meg jól, hogy miről szól ez az egész. Isten ígér egy gyereket Ábrahámnak, és Ábrahám elfogadja, hogy akkor az így van, megszületik a kavarodás után Izmael, és az Úr újra szól, amikor Izmael 13 éves, olyan 86 évesen Ábrám még nemez egy gyereket. És 13 évvel később visszajön az Úr, és azt mondja, hát de lesz gyereked, de nem a szolgától, hanem a feleségettől. És ugye csak egy gyerek jött még a Hágárral való kapcsolatból is. Tehát Abraham akkor már végképp azt mondja, hogy Uram, ez most már teljesen lehetetlen. Tehát tök szerencsénk, hogy az Izmael még összejött, de most már tényleg nem lehet. Ugye erről beír Pál apostol a római levélben. És annak ellenére, hogy Abraham tudta, hogy lehetetlenség, fizikailag, logikailag, emberileg hitt az Úrnak, és ezért Isten őt igaznak nyilvánította. És ugye ez a példa. Közbe jött a törvény, és erről csak néhány szót. Közbe jött a törvény, amiben Isten elmondta, hogy az ő nép hogyan éljen. És a célja az volt, hogy az ember rádöbbenjen arra, hogy mennyire nem képes rá. És ez a felfogás, ez a belátás ne ahhoz vezessen, hogy az ember kétségbe essen, hanem ez a belátás sarkalja az embert arra, hogy visszamenjen Istenhez. Isten, de annak ellenére, hogy nem tudom ezt csinálni. Annak ellenére is a gyereket akarok lenni. Veled akarom tölteni az örökké valóságot. Mutasd már meg, hogy van ez. És ugye így tanít a törvény Krisztusról. Ilyen értelemben a törvény tanító mester Krisztusig és Krisztus felé. Ez nem egy jó tanár. Tehát ugye ott a görögben a pedagógus szó van benne, és akkor nem magyar pedagógusra kell gondolni, hanem a legrosszabb tanára kell gondolni, akivel valaha is találkozt. Tatok, és akkor annak a duplája. Az volt a pajdagógus. Az a rabszolga, aki iskolába kergette a gyerekeket. Az volt a pajdagógus. Az volt a tanítómester. Ilyen a törvény. Hogy hajszolja az embert, nyomás alatt tartja az embert, hogy rájöjjön arra, hogy én nem tudom. Én nem tudom azt az életet élni, ami tetszik az Úrnak. Uram, segíts! Mert hiszek, segíts hitetlenségemet. Tehát ez a hozzáállás, amiről Pál apostol ír Ábrahámmal kapcsolatban, és a 6. fejezet elején ezt kapcsolja össze Krisztus váltság művével. Menjünk vissza a római levélre, a Róma 6. 4. verset olvasom, tegnap is olvastam, mert most is szeretném felolvasni. A keresztség által eltemetettünk Jézussal a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Aztán 11. vers. Ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a Krisztus Jézusban. És ez a 11. vers, ez a hit. Ott van leírva, hogy mit jelent hitből élni, mint keresztény ember. Azt tartsátok magatokról, és ugye ezért hit, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a Krisztus Jézusban. És az miért hit? Ez azért hit, mert a valóságban, a gyakorlatban, inkább azt mondjam, a gyakorlatban mintha nem igaz lenne. A gyakorlatban, ha saját életünket megnézzük, a saját szemünkkel, mintha még mindig a bűn szolgái vagyunk, és nem Isten szolgái. Mert ha írnánk listát, hogy mit csinálunk hitből és mit nem, akkor teljesen világos, hogy melyik lista lesz hosszabb. És ezért mondja Pál apostol, amikor hitről beszél, tartsátok magatokra. És abban van benne a hit. És ezt nagyon jól kell érteni. Amit Isten mond, mindig az az igazság. Akár logikusnak tűnik, akár nem. Akár megértjük, akár nem. Amit Isten mond, az így is van, annak ellenére is, hogyha összebetjük a bizonyítékokat, nem az jön ki belőle. Egyszerű példa. Éden kertje. Elég fa volt az Éden kertjében. Minden fán volt gyümölcs. És Isten azt mondta Ádámnak, Évának, hogy bármelyik gyümölcsből lehet enni. Bármelyik gyümölcs életet ad. Csak egy fának a gyümölcséből nem szabad enni, mert az nem életet hoz, hanem halált. Akkor most ez a gyümölcs teljesen másfajta gyümölcs volt, mint a többi. Tehát genetikailag másfajta gyümölcs volt. Minden más gyümölcs biológiai anyagból volt, csak az az egyik arszénból volt, vagy hogy? És azt kell mondanom, hogy nem. Az egyetlen különbség a gyümölcsök között az volt, hogy Isten arról az egyikről azt mondta, hogy ez nem hoz életet, hanem halál. Logikus ez? Ha van ott még 99 gyümölcsfa, és ha 99-ből leszek, akkor jól járok, és akkor van még egy 100., de ha abból leszek, akkor rosszul járok. Ez teljesen logikátlan. Aztán ugye a kígyó mondja, hogy nem, Isten rosszul értelmezte a dolgokat. Ugye, nem, tehát ez a 100. is tök jó lesz. Mert olyanok lesznek, mint az Isten. Ugye ez a kígyó mondja, nem Isten. És Éva megnézi a fát, a gyümölcsöt, és mit lát? Tök jól néz ki. Kívánatos. És akkor megint mond, akkor mi a logikus? Ha megeszek egy szép, kívánatos gyümölcsöt, akkor valami jó történik, vagy pedig az a logikus, hogy megeszek egy szép, kívánatos gyümölcsöt, és valami rossz történik. Ha csak emberi agyammal gondolkodom, akkor sokkal logikusabb, hogy a jóból jó származik, és nem rossz. És esznek, és azonnal kiderül, hogy mégis Istennek van igaza. Az a valóság, amit Isten mond, akkor is, ha az agyammal nem fogom föl. Akkor is, ha én úgy látom, hogy mintha az ellenkezője lenne igaz. Bármit mond Isten, az így van. Bármit mond a sátán, az nem így van. Az hamis. Visszaélés az igazsággal. És akkor itt tegnap beszéltünk az azonosulásról, amikor az ember megtér, amikor Isten kezébe adja az életét, elfogadja az Úr Jézus kereszthalálát és feltámadását. Mi történik? Meghalt a bűnnek, és élni kezd Krisztusnak. Ez az igazság. És tegnap ebéd után, vagy ebédnél próbáltam azt úgy magyarázni, hogy a bűnös ember, mert így magyaráz a Biblia is a helyzetet, a bűnös ember rabszolgaságban él. Ha csak testileg született ember, a bűn rabszolgája és a bűnnek joga van beleszólni az életébe. Mint ahogyan, amikor Izrael Egyiptomban élt, rabszolgaságban, az egyiptomi fáraónak joga volt elmondani a rabszolgáknak, hogy mit csináljanak. És megvoltak neki az eszközei, hogy ha nem azt csinálják, akkor büntetésre számíthatnak. Ezt a képet kell szem előtt tartani. Van egy rossz király, aki kihasználja a rabszolgákat, és megvan neki minden eszköz arra, hogy elérje a célját. És Isten mit csinál? Mit tett az Ószövetségben? Krisztus mit tett az Új Szövetségben? Isten az Ószövetségben, ugye előképekben, elvezeti az ő népét Egyiptomból, hogy ne a fáraó népe legyen, hanem az ő népe legyen. Ne a fáraó mondja meg teljes joggal, hogy a nép mit csináljon, hanem Isten mondja meg teljes joggal, hogy az a nép mit csináljon. És mi történik a pusztában? A zsidó rabik így mondják, hogy elég könnyű volt Izraelt kivezetni Egyiptomból, de marha nehéz volt Egyiptomot kihúzni az izraeliekből. Ez az izraeli, ez az egyiptomi gondolkodás, az a vágyakozás vissza Egyiptomba, az ott volt a zsidókban. A kísértés ott volt, ugye, és aranyborjú, és mi van még utána? Milyen jó volt az eledel Egyiptomban? És akkor felejtsük el, hogy mennyit kellett érte dolgozni. Isten nép nem volt Egyiptomban, de Egyiptom még ott volt Isten népében. De ki volt a főnök? Isten volt a főnök, szövetséget kötöttek, és Istennek megvolt minden eszköze arra, hogy az ő népét a helyes útra térítse vissza. A fáraónak abban nem volt beleszólása, ugye eleve azért, mert meghalt, de nem volt neki beleszólása. Nem, már nem ő volt a főnök. És amikor az ember megtér, ez történik. Megtérése még a bűn volt a főnök. Jogosan. És minden eszköze megvolt ahhoz, hogy én azt tegyem, amit ő akar. És amikor rájöttem arra, hogy van megoldás, amikor rájöttem arra, hogy lehet ebből kiszabadulni, mert valaki kifizette az árat, értem, és az Úr Jézushoz rohadtam, hogy én kérem ezt a szabadultságot, onnantól kezdve a bűnnek nincs joga beleszólni az életemben, de ugye megcsinálja. De attól a pillanattól fogva Isten a főnök, És Istennek megvan minden eszköze arra, hogy engem visszatérítsen a helyes útra. Attól a pillanattól fogva, hogy az ember teljesen komolyan végig gondolva az egészet, Krisztus kezébe adja az életét, onnantól kezdve nem az a helyzet, hogy eltűnik a bűn, de az történik, hogy a bűnnek nincs joga, és a bűnnek már nincsenek meg az eszközei arra, hogy engem minden áron a halál felé hajtson. Hanem pont fordítva, Isten a főnök, és Istennek megvan az eszköze, hogy engem állandóan visszatérítsen ő hozzá. És újra mondom, oldalról persze jön a kísértés. Bennünk van a régi beidegződés, az egyiptomi gondolkodás, ha szabad így mondanom. Első adandó alkalommal építünk aranyborjút, mert az olyan jó volt. És visszavágyunk néha-néha arra a jó dolgokra, amelyet a haláltól kaptunk, mert olyan jó volt, ilyen érzés, olyan érzés, az olyan happy, boldogság érzést adott, ja, de akkor nem beszélünk arról, hogy mennyit kellett érte dolgozni, és hogy ez a munka mit ér, és mit érek el ezzel a munkával. Tehát ez a hit. A hit az, hogy én tudom, ki a főnök. És én tudom, hogy a főnöknek, a királyomnak meg vannak az eszközei. De tudom azt is, mert látom a saját életemben, hogy milyen fura helyzet az, hogy én, mint ember, hívő ember, Krisztus gyermeke, mennyire vagyok nyitott a kísértésekre. És milyen sokszor történik az, hogy nem azt teszem, amit kellene. És erről szól a 6. fejezet 2. fele. Csak felolvasom, mert szerintem önmagáért beszél. Akkor most, hogy hívő ember vagy, Krisztus kezébe adtad az életedet, ő a főnök, neki vannak az eszközei, akkor nekem mit kell csinálni? Így mondja az apostol. Hát akkor ne uralkodjék a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságainak. Tagjaitokat se adjátok oda a bűn szolgálatára, hogy a gonoszság fegyvereivé legyenek, hanem adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. Tagjaitokat is adjátok át az igazság fegyvereiként az Istennek, hiszen a bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek. Mit tegyünk tehát? Vétkezünk, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt élünk. Szó sincs róla. Nem tudjátok, hogy ha valakinek átadjátok magatokat szolgai engedelmességre, akkor engedelmességre kötelezett szolgái vagytok annak. Mégpedig vagy a bűn szolgái a halálra, vagy az engedelmesség szolgái az igazságra. De hála az Istennek, hogy csak voltatok a bűn szolgái. De szívetek szerint engedelmeskedtetek annak a tanításnak, amelynek követésére adattatok. Miután tehát megszabadultatok a bűntől, az igazság szolgáivá lettetek. Emberi módon beszélek, mivel erőtlenek vagytok. Ahogyan tehát átadtátok tagjaitokat a tisztátalanságnak és a törvénytelenségnek, a törvénytelenség szolgálatára, ugye régebben, úgy most adjátok át tagjaitokat az igazság szolgálatára, hogy szentek legyetek. Mert amikor szolgái voltatok a bűnnek, szabadok voltatok az igazságtól. De milyen gyümölcsöt termelt ez akkor nektek? Bizony, most szégyenkeztek miatta, mert ennek vége a halál. Most azonban, miután a bűntől megszabadultatok, és az Isten szolgái lettetek, már ez meghozta nektek a gyümölcsét, a szent életet, amelynek vége az örök élet. Mert a bűn zsoldja alá, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. 6. fejezet, 2. fele. Tehát amikor Pál apostol azt mondja, hogy szabadultatok a bűntől, ő nem arról beszél, hogy bűntelen emberek vagytok. Pál apostol arról beszél, ki a főnök. Megszabadultatok a bűn főnökségétől. És Krisztus lett a király, a főnök. Hát ha ez van, akkor gondoljátok végig minden helyzetben, hogy kinek a szolgálatára adjátok tagjaitokat, testeteket. Az elején, a végén ugye a katona képe van. Bár nem csak a rabszolga, hanem katona képe is ott van Pál szemmel előtt, beszél Zsoltról. Amikor az ember katonaként szolgál a bűnfőnök hadseregében, megkapja a fizetését. Szolgált érte, azt tette, amit a bűn mondott, megkapja a fizetést, az meg halál dollárban van. Krisztus katonája pedig megkapja az örök életet. Ha Krisztus a hadsereg vezér, ha Krisztus a főnök, akkor megvan az örök élet, eltéve a mennyben, a készhez még nem kaptam, valami elkezdődött az életemben, a szent élet. Az egyre elkülönültebb élet. És annak a célja, végcélja, végkifejlete az örök élet majd teljes egészében. Ha ez a helyzet, akkor szolgálni a bűnnek, tehát testemet odaadni a bűnnek, az legalább dezertálás, ha nem hazárulás. Ha a katona nem azt teszi, amit az ő hadvezére mond, hanem átáll a másik oldalra, ugye a háborús helyzetben mind a mai napig golyót kap. Mert ilyen nincs. És erre a tudatos keresztény életre hívja fel Pál apostol a hívőket. Tehát nem azt mondja, újra mondom, nem azt mondja, hogy a hívő ember eleve soha nem szolgál a bűnnek. Soha nem követel vétket. Soha nem belemegy a kísértésbe. Na, ugye különben nem kellett volna felszólító módban írni az egész szakasz. Pál apostol tudja, mi a nehéz. Majd a 7. fejezet, ez a holnapi házi feladat, a 7. fejezet. Pál apostol a saját életéről is írja, hogy marha nehéz a keresztény élet. De azt írja, hogy vigyázzatok, tartsátok azt magatokról, hogy nem a bűn a főnök, hanem az Úr Jézus Krisztus, mert ez így van, ha az ember megtért, még akkor is, ha néha-néha, mintha az ellenkezője lenne igaz. De ha ez igaz, tartsátok ezt magatokról, akkor ennek következménye, hogy minden lépésemet ennek megfelelően teszem. Ha ő a főnök, akkor neki kell szolgálnom. Lesznek problémák, lesznek bajok. Ugye az egész Ószövetség arról szól, hogy milyen nehéz, hogy Isten népen mennyire nem bűntelen. És milyen jó tudni, hogy ott van a mennyben az Úr Jézus Krisztus, aki állandóan könyörög értünk. Tehát ha gáz van, vétkeztem, rájöttem arra, hogy az ellenségnek szolgáltam, akkor mit kell csinálni? Őhozzá menni. Uram, van egy kis probléma. Elmondom gyorsan, és részletesen, te tudod, de azért el akarom mondani, mert nem jó, fáj. Tegnap ebédnél mondtam, hogy ha bűnt tudsz elkövetni, és neked nem fáj, akkor az azt jelenti, hogy halott vagy bűneidben. Ha bűnt követsz el, és rájössz arra, és van lelkiismeretfurdalásod, az tök jó. Bocs. Ma azt jelenti, hogy élsz. Kérdés, mit kell vele csinálni? Eltenni, dobozba tenni, nem vele foglalkozni, rossz ötlet. Oda kell menni a főnökhöz. Uram, van itt valami? Hát tudod, ez az ellenségnek a fegyvere. Nem tudom, hogy hogy került hozzám, de használtam is. De nem jó. Tudom, hogy nem jó. Nem akarok hazaárulónak lenni. Mit csináljuk vele? És tudjátok, hogy az Úr Jézus ilyenkor mit mond. Jó, akkor... Ugye, ha az ember bűn, a hívő ember bűnt követel, a következményei ott lesznek az életében. Mert azok nem tűnnek el. De maga a problémát, maga a bűnt, a kísértésnek a beteljesítését, azt oda tudom vinni az Úrhoz. Ő azt elfedi az ő vérével, a következményekkel majd, vagy a következményekkel majd mond valamit. Ugye Ábrám csinál Izmáel, aztán Isten visszajön, és azt mondja, hogy nem arra gondoltam, adok neked egy gyereket. És akkor Ábrám mondja, de Uram, itt van Izmáel, akkor velem mit csinálj? És akkor Isten ugye azt mondja, hogy Izmáelt megáldja! Megáldja! És 12 fejedelem fog tőle származni, egy egész népé válik Izmáel. Miért? Azért, mert Ábrám olyan engedelmes volt, és ez volt Isten utasítása? Nem. Az ember rosszra gondolt, Isten meg jóra fordította. Ő a szuverén Isten, mindenre képes. De azért meg kell valani a bűnt. Hogy rossz fejjel, rossz dolog van nála, és nem jó. De nem ő a főnök, hanem te vagy a főnök. Jó. Szerintem nagyjából világos, hogy miről van szó. Remélem, hogy mindenek
kapcsolatban van ennek helyen, de a gyakorlatban ez mégis nehéz, mert ha tudom a végeredményt, tudom, hogy is nehéz, akkor mennyire, hogy oldható volt a gyakorlatban, hogy mégsem vezessen kudarcol, hogy mégsem legyen elkísérdés, és hogy egy nap, mint nap átállom a másik szeretben.
Az Úr Jézus nem ígért könnyű keresztény életet nekünk. Tehát minden alkalommal, amikor én magamról beszélek, amikor én rájövök arra, hogy mit csináltam, mit gondoltam, az egy kudarc élmény. A kérdés, hogy mit csinálok vele? Ha nálam marad, ha arra koncentrálok, hogy kudarc, milyen kudarcos vagyok, és nem, hogy mondjam, nem kérek, nem keresek megoldást és feloldozást, akkor ez a rossz, ez a kudarc élmény itt marad bennem, nálam, majd valamikor eltakarja az Úr Jézust. Mert ugye nem a bűnnel kell foglalkozni, hanem az Úr Jézussal kell foglalkozni. Ez az az elsődleges. Ő a főnök. Tehát ha van valami nálam, aminek nagyon örülök, elmondom neki. Ha van valami nálam, ami nagyon fáj, elmondom neki. Ha van valami nálam, amivel nem tudok mit kezdeni, elmondom neki. És amit tegnap mondtam, szerintem ez a legfontosabb. Hogy attól nem kevesebb kudarc lesz az életemben, és ettől nem biztos, hogy a következő kudarcot jobban tudom átvészelni. De az Úr Jézustól kapok vigasztalást, hogy gyerekem, én tudom, hogy milyen ügyetlen vagy. Nem meglepetés, amikor elmondott Istennek, hogy megint nem sikerült. De amikor hozzám mész, és elmondod, akkor azt mondja, neked kudarc. És nem volt jó ötlet, tényleg nem. De tudod mit? Annak ellenére is, hogy azzal együtt is szeretlek. Ezért van kegyelem. Ez a tegnapi történet, hogy leszáll Obama. Ennek mi az értelme? Akkor csak akkor van értelme, ha szeretet van a háttérben. Óriási szeretet. És ez a szeretet, Isten szeretete, hogy érthetetlen, ha magamat nézem, hogy mennyi kudarc, rossz pont, mennyi probléma van az életemben. És nem baj, ha ezt látom. De a kérdés az, hogy mit csinálok vele. És újra mondom, nem, szerintem keresztény életben hosszú távon, vagy folyamatban nézve nem biztos, hogy kevesebb lesz a kudarc élmény, viszont abban vagyok biztos, hogy az ember kitart a hitében, kitart az Istennel való kapcsolatban, hogy egyre erősebb lesz a vigasztalás. És akkor a kettő ott van együtt. Amit tegnap mondtam, hogy a Bibliában a pluszból és a mínuszból nem lesz nulla. Hanem van a kudarc élmény, és van a vigasztalás, csak a vigasztalás hatalma sokkal nagyobb. Attól a kudarc, kudarc marad, a fájdalom, fájdalom marad, a rossz érzés marad. De mellette, és egy idő után körülötte, fölötte, ott van a vigasztalás. És ez tehát nem yin-yang, hogy harmóniába kell hozni a kettőt. A Krisztus hatalma nagyobb, mint Ádám hatalma. A kegyelem nagy, hatalma nagyobb, mint a bűn hatalma. És ezért nem szégyellem magamat, ha a következő kudarcommal az Úrhoz kell menni. Ez válasz volt? Vagy... Mondjam, tehát ez nem olyan dolog, amit természetesen át lehet élni. Tehát ez nem jön önmagától. Először át kell állítani az agyamat. Hogy Uram, én pont az ellenkezőjét érzem. Én egyáltalán nem úgy látom a dolgokat, hogy te. De ha te mondod, hogy így van a helyzet, akkor jó, akkor én, ha én abból indulok ki, és így nézem a dolgokat, akkor mást kéne mondanom neked. És ez egy tudatos dolog. És ez a, szerintem ez az egyik legnagyobb nehézség a keresztény életben. Hogy állandóan, amit elhangzott hétfő este, fenntartásokkal kezelni a saját gondolkodásunkat. Hogy én gondolok valamit, ami teljesen logikusnak tűnik, aztán azonnal vissza kell menni a Bibliához, hogy de ez tényleg így van-e? És sokszor kiderül, hogy bár teljesen logikus a gondolkodásom, és teljesen logikus a következmény, amit levezetek belőle, Isten teljesen más síkon vezeti le a kérdésemet. És teljesen más fényben jelenik meg a probléma előttem, és ezért kell mást mondanom. És hosszú távra a keresztény élet, igazadományozás imádságnak a következménye az, hogy átáll az agyam. Hogy egy idő után rájövök arra, hogy az a kérdés, amit fölteszek, az egy rossz kérdés. Nem szabad így föltenni a kérdés, mert ha választ adok rá, akkor nem azt kapom, ami a Bibliában van. Más kérdést kell feltenni, mert az a fontos, ami a Bibliában van. És ehhez ugye egyrészt olvasni kell, másrészt imádkozni kell. Másképp nem megy. Mondjad.
De akkor a varázsra is vonatkozik ez, hogy valamikor csak így tudatosan, nekem mindig problémám van ezekkel az érzelmekkel, hogy gondolod, hogy ha a bűnkövetek és nem fáj, akkor halott vagy. És hogy ez a fáj szó, ez feltétlenül az, most nem csak arra, hogy akkor zokogok, mondjuk kurva csalánál menni, mert lehet úgy zokogni, hogy
zavar.
De amikor így úgy mész Isten elé, hogy nyilván tudom, hogy az engedetlenség, de hogy egyszerűen még így nem fáj. Tehát, hogy így segíts, hogy el tudjam ismerni bűnként, ez azért már jó jelen.
Persze, mert zavar. Tehát ez a fáj igaz, hogy erős kifejezés volt. De látok valamit az életemben, tudom, hogy nem stimmel a mintával, és zavar. És akkor, ha nem fáj engem, az még jobban zavar. Néha, hogy tudom, hogy van olyan dolog, több olyan dolog az életemben, amit csinálok, elmondom az Úrnak ma este, hogy nem volt jó, holnap tudom, hogy újra fogom csinálni. Nem jó. És ha résem vagyok, ha az eszemmel átlátom a helyzetet, nem fogok belemenni a kísértésbe, de alapesetben még nem épült bele az életembe. Hogy még annyira bennem van Egyiptom, hogy bár ugye az agyammal már megvallom bűnnek, de az életstílusom még nem változott át. Ezért ugye kell a bűnvallás mellett mindig Isten segítségét kérni, a Szentléleknek a segítségét kérni, hogy akkor legyen a legalább szemem, hogy lássa meg, hogy mikor kezdődik ez a folyamat. És lehet, hogy 3 év múlva látom, hogy mikor kezdődik a folyamat, és még mindig nem tudom megmondani. És fogunk még róla beszélni, de itt egyszer szeretném elmondani, hogy a Bibliában, főleg Pál apostol levelében, de máshol is lehet azt látni, Isten, amikor tilt valamit, tehát egy bűnről mond valamit, általában vagy ott, ugyanazon a helyen, vagy máshol, helyette valami más ajánl. És a keresztény élet az nem az, hogy nem követem el a rosszat. A keresztény életben arra kell eljutni, hogy ha már felismertem, hogy mi a bűn, mi az én kedvenc bűnöm, akkor Isten az ő igényében helyette mit ajánl? Nagyon egyszerű példa, Pál apostol, aki lopott, továbbra ne lopjon, hanem dolgozzon, hogy tudjon adni a szűkölködőknek. És ugye általában így félúton állunk meg, hogy aki lopott, ne lopjon tovább, dolgozzon. De ugye nem, ez nem az egész. Az egész az, hogy aki lopott, tehát másoktól elvett dolgoktól, hogy neki jó legyen, azért dolgozzon, hogy abból, amit szerez, ajándékokat, adományokat, alamizsnákat tudjon adni. Tehát így fordítani kell a gondolkodáson. Hogy nem azt kell elvenni, ami a másiké, hanem az enyémből kéne adni a másoknak. Én fogunk róla beszélni, mert ugye ez a kettő nagyon sokszor kerül elő párhuzamosan Pál apostol levelében. Az ó embernek meg kell halnia, de ugye párhuzamosan egyszerre az új embernek fel kell elevenedni, mert ha csak azzal foglalkozom, hogy ne tegyem azt, ami rossz, akkor ilyen légüres térbe kerülök. Akkor áll át az életstílusom, ha tudom, hogy a rossz helyett mi a jó, amit csinálunk kéne. És amikor a jóra kezdek koncentrálni, és ugye az lesz a fontos, nem arra koncentrálok, hogy ezt ne tegyem, hanem arra koncentrálok, hogy azt kéne csinálnom, akkor átáll az agyam. Tehát nem egy héten belül, de idővel. És akkor ilyen értelemben tudom megvédeni a kísértést. Mert nem azzal foglalkozom, hogy mi a rossz, hanem azzal foglalkozom, hogy én tudom a rossz utat, akkor ahelyett a jó utat kéne választanom. De ahhoz visszatérünk majd a 12. fejezetben. Világos, hogy ebből, hogy mit akarok mondani? Jó. Okay. Van-e még kérdés? Mert most még együtt vagyunk. Biztos van még kérdés, majd holnap. Nekem lenne 3 kérdésem a kis csoportos beszélgetésre. Első kérdés, mindig ugyanaz, mi volt új, mi szólt személyesen nekem? És akkor megint ugye a tegnap délutántól kezdve, egészen a mai csendességen át a mai előadásig, mi volt új, mi szólt személyesen nekem? Második kérdés, kicsit visszapillantunk, az elmúlt év alatt mit tanultam magamról Istentől? Az elmúlt 1 év alatt, tehát ugye csendeségtől csendeségig, mit tanultam magamról, Istentől? Ami lehet pozitív, negatív, semleges felismerés, mit tudom én. Ami azt jelenti, kifejezetten mondom, hogy senki nem vonhatja ki magát a beszélgetésből. Ugye most nem teologizálni fogunk, mint tegnap. Tehát tegnap ugye volt olyan, hogy valakinek nem volt hozzáfűzni valója, mert fogalma nem volt, hogy mit kéne mondani. Ma nincs ilyen, nincs ilyen. Tehát senki nem vonja ki magát a közösségből, itt a beszélgetés alkalma. Legalább valamit kell nyögni. Harmadik kérdés. Milyen nehézségeket tapasztalok mostanában, a hit területén, milyen nehézségeket tapasztalok mostanában a hit területén. Tehát először visszapillantunk, hogy tavalyi állapotomhoz képest hol vagyok, aztán álljuk meg a mába, és akkor most milyen nehézségeket tapasztalok. Ha lehet, hogy ez csak egy üzenet, csak elmondom, hogy ezzel az a viaskodom, az is lehet, hogy kiderülő csoportban más is ugyanazon a probléma harcol, vagy tudna valami tanácsot adni, akkor beszéljük meg.